Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország üzemanyag ellátása biztosított azt követően is, hogy tűz ütött ki a MOL Dunai finomítójában Szászhalombattán. Jelentette ki a MOL Magyarország szóvivője sajtótájékoztatón Budapesten. Hozzátette, a katasztrófa védelem nem mért az egészségügyi határértéket túllépő értéket a térség levegőjében. Bakos Piroska felidézte, hogy hétfő éjjel tűz ütött ki a MOL Dunai finomítójának desztilláló üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket. Pulai Krisztián, a MOL csoport ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy nem találtak arra utaló nyomot, ami szerint bármiféle külső behatás közrejátszott volna a tűz kialakulásában. Továbbá semmilyen összefüggés nincs a romániai olajfinomítóban történt robbanás, illetve a Dunai finomítóban bekövetkezett tűzeset között. Könnyen lehet, hogy az október 23-ai minden idők legnagyobb létszámú békemenete lesz, mondta a Fidesz parlamenti frakció vezetője a Harcosok órája című online műsorban. Kocsis Máté ezt a Tisza párt elnökére utalva azzal indokolta, hogy Magyar Péter semmilyen értelmezhető perspektívát nem mutat a magyarok számára. Ugyanakkor az elmúlt másfél évben olyan gyűlölethullámot szabadított az országra, olyan mocskos és tiszteletlen közbeszédet honosított meg, amely megmozdította a polgári tábort. Magyar Péter a gyűlölet nagykövete, ebből nem következik semmi, ami jó lenne az országnak, és a polgári tábor a gyűlölet ellen az ország jövője érdekében a minket körülvevő háborús helyzet miatt nagyon nagy tömegben fog megjelenni a békemeneten, vetítette előre. Magyarországnak szabadnak kell lennie, és szabadnak kell maradnia, mondta a belügyminiszter a tárca 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett ünnepségén Budapesten. Pintér Sándor ünnepi beszédében személyes élményeit osztotta meg, és elmesélte, hogy 8 éves gyermekként hogyan élte meg az 1956-os eseményeket. A miniszter visszaemlékezése szerint az első napokban az egész társadalom örömmámorban úszott, és a forradalom és szabadságharc napjaiban sokan Ausztriát tekintették példának, amely 1955-ben visszanyerte függetlenségét. Mint mondta, ő is olyan közegben élt, ahol szerették volna, ha sikerül kivívni Magyarország függetlenségét. Hozzátette, amikor a városban élők még reménykedtek a függetlenség kivívásában, már sorban álltak a tankok a város határában. Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, ami folytatja a baloldali hagyományt, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, a Tisza és a mögötte felsorakozott baloldali szakértői csapat lassan a brüsszeli jelentésekből ismert összes javaslat mellett hitet tesz. Progresszív adóemelés, elkaszált rezsicsökkentés, megemelt társasági adó és most a legújabb őrület a nyugdíjak megadóztatása. Szerintük ettől lesz majd jobb az országnak, majd egyszer. Degresszió, progresszió, agresszió. Szerintünk meg nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják, fogalmazott Orbán Viktor, kijelentette. A magyar gazdaságpolitika akkor jó, ha a magyar emberek jólétét szolgálja, ha a melósokat és a cégeket nem adóztatjuk agyon, ha az energiaárakat féken tartjuk, és akkor jó, ha a nyugdíjak értékét kiszámítható módon megőrizzük, és erőnkhöz mérten emeljük, hangsúlyozta bejegyzésében a kormányfő. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de átmenetileg északnyugaton akár hosszabb időre is felszakadozhat a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő időszakos eső, zápor. A déli-délkeleti szél több felé megélénkül, északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet 5 és 13 fok között alakul az északi középhegység tágabb környezetében. Máshol 14 és 20 fok között várható. Késő estére 3 és 13 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Székely János püspök úrra beszélgető társam, akit néhány évtel ezelőtt a püspöki konferencia elnökének választottak meg, szombathelyi püspök. Szent Ferenc napján beszélgetünk, ez véletlen, többször próbáltunk egyeztetni időpontot, de mára került sor. Ez megadja az induló kérdésemet Szent Ferenc püspök úr életében. Egyszer mesélte nekem jóval korábban, hogy Ferences templomban kezdett el minisztrálni, és az volt a nagy álma, amikor eldöntötte, hogy egyházi hivatást fog önmagában élesztgetni, hogy egy ferences kolostornak a kertésze szeretne lenni, aki nem beszél, hanem imádkozik, és a többiek javára dolgozik. Hát ahhoz képest elég sokat beszél, püspök úr.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. A Tövis utcai templom mellett nőttem föl, és oda kezdtünk járni. Körülbelül 5 éves koromtól minisztrálok. És nekem az egy csodavilág volt. Első plébánosomnak egyetlen egy mozdulata maradt meg bennem. Tébláboltam a sekrestyében, kibomlott a cipőfűzöm. Azt vettem észre, hogy lekuporodik, beköti. Idős ember volt, nehezen mozgott, nagyon szerettük, nagyon tiszteltük.
Grácián atya volt ő?
Igen.
Gábris Grácián, ugye?
Ő volt a legelső nagy plébános élményem, és utána jött aztán Justus atya, és aztán jóval később Félix atya került oda hozzánk. Egy másik nagyon különleges élmény ott a Tövis utcából a kántornő, aki titokban kármelita fogadalmas nővér volt. Gyönyörűen énekelt, mi csak így nevezzük, hogy Orgonás Mária, mert volt egy virágos Máriánk is. Egyik este sokan voltunk minisztránsok, nagyon örült, lekapcsolt minden villany, csak az örökmécses éget, visszajött, és csak ennyit mondott, hogy Jézus itt van, mindannyian szólhatunk hozzá. Hatalmas csönd lett, Ezek a percek szinte, hogy belém égtek. Különleges volt a sekrestyésünk, Matyi bácsinak hívtuk, Parmenius testvér, ő kereten kívüli testvér volt, a városban lakott, szabóként dolgozott, de minden nap jött. Nagyon szeretett a templomban lenni, az volt neki egy kicsit a kolostori életnek úgymond a pótlása, és mise után reggel mindig ott maradt, ott reggelizett, szalonnát, hagymát, körülálltuk, mesélte a maga vicces történeteit. Tetszett nekem, hogy a vallásossága nem egy más az életén, hanem az egész lelkét, személyiségét áthatja derűvel, örömmel.
A sekrestyében volt ez a szalonnálás?
Ott a sekrestye mögött van egy picike szoba még, és akkor oda ment hátra. Oda mentünk mi is, adott egy-egy úgymond katonát, hogy mi is részesedjünk belőle.
Tehát ez volt a ferences introdukció.
Így van, és aztán nagyon hamar kaptam, nem is tudom kitől, a Fiorettit olvasni. És az is nekem óriás élmény volt, tehát megtöltötte a fantáziámat, Gubbiói farkas és más történetek. Rajzversenyen is indultam, és a Gubbiói farkassal nyertem is.
Megvan ez a rajz?
Megvan. Egy pirosposgás mosolygó Szent Ferenc, úgyhogy kicsit eltér a szokásos ábrázolásoktól, egy ilyen jó kitelt arcú, de nagyon derűs a kép, úgyhogy végül is megjutalmazták.
Lefényképezni ezt a telefonjával egyszer, Püspök úr, hogy megkapjuk ezt a képet?
Megküldöm.
És hát ebből következett, hogy Szentendrei Ferences Gimnázium volt a középiskola?
Igen, illetőleg plébániai hittanra jártunk oda, Tövis utcai templom sekrestyéjébe. Vince atya volt a hitoktatónk, nagyon szerettük őt is. Ez is lendített engem, mert tudtam, hogy ő Szentendrén tanít, hogy oda jelentkezett. Bátyám egyébként piarista diák lett. Másik ok az volt, hogy otthonhoz nagyon kötődtem. Tehát Esztergomban nem, mert ekkorát nem mertem ugrani.
Tehát mert ez bejáró diák az ember. Igen. Szentendrére, illetve kijáró, mert Budapestről ment a hév, és ott volt egy olyan kocsi, ami már a stúdium helyszíne volt, reggel 7-kor indult a vonat, ugye?
Így volt, ez is egy nagyon értékes 3-4 óra, 1 óra volt, ahol teljes csendben lehetett a nap.
Le volt foglalva egy kocsi a szentendrei diákoknak.
Így van, tanuló hév, így hívtuk.
És akkor a papi vagy szerzetesi hivatás melletti döntés mikor született meg? Gimnazista korban, vagy már előtte?
A sokkal hamarabb. Körülbelül 7 éves voltam, állatkertbe sétáltunk az unoka testvéreimmel, és egyik unoka húgommal nagyon jobba voltunk. És németül beszélgettünk, mert az édesanyám öccse az 56-os forradalomban kicsit benne volt, és menekült utána Ausztriába, Németországba, és neki német felesége lett, tehát unokatestvéreim német anyanyelvűek, és akkor már kicsit gagyogtunk mi is németül, és ő megkérdezte tőlem, pont egy babakocsit toltunk együtt, egy másik unokatestvérem akkor született, és kérdezte, hogy ha megnevök őt, feleségül fogom-e venni. És mondtam, hogy sajnos nem, mert pap leszek.
7 éves korban az állatkertben.
Így van. Tehát bennem ez nagyon hamar megszületett, nem nagyon mondogattam. Ez én titkom volt, és ténylegesen egy időben engem az majdhogy nem taszított, hogy a pap ennyire a középpontban van, és ennyit kell beszélni. Tehát akkor gondoltam erre, hogy jobb lenne egyszerű testvér, kertész. Margit körúton nekem nagyon tetszett a kolostornak ez a belső kertje, a hátsó kicsi kamrák, és úgy elképzeltem, hogy valahol ott fogok látni csöndességben, és minden este egészen Jézussal vagyok együtt.
És végülis azért nem lett ferences szerzetes, hanem világi pap, mert akkoriban még a ferenceseknek tanári diplomát kell szerezni és tanítani valamelyik gimnáziumban, másképp nem működhetett a rend, ugye?
Ez egyik fő ok. Nekem elég jól ment a matek, és biztos, hogy matek tanár lettem volna, a ferencesnek jelentkezem. És ez is egy kicsit idegen volt tőlem. Én annyira a hit dolgaiban voltam benne, hogy ezt nem tudtam elképzelni, hogy egy életen át lelkesen a Pitagórasz tételt tanítom. A másik ok talán az volt, hogy a szerzetes közösség. Azt én úgy éreztem, hogy nagy segítség, nagyon emel, főleg, ha valakinek mélypontjai vannak, átsegít. De egy kicsit azt éreztem, hogy be is korlátoz. Tehát ami az emberben egyéni fantázia, ötlet, stb. Van, azt mindig egyeztetni kell a többiekkel, és ezt akkor fiatalon úgy éreztem, hogy egy kicsit korlát, tehát vágytam arra, hogy járhassam a magam útját, és azt éreztem, hogy plébános vagyok, ott teljesen tehetem, amit a Jóisten nekem kijelöl, vagy amire hív, nagyobb szabadsággal meg lehet valósítani.
Világi papi képzése részben a Szentföldön volt, részben Magyarországon.
Szentföldre kerültem ki a múlt rendszernek a végén, 87-ben. És ennek az oka egy barátság volt, egy magyar atya, Gyürki László, és a kinti...
Körmendi plébános volt.
Így van, és nagy biblia tudós. És kint pedig a betlehemi szalézi intézetnek a rektora. Ők ketten ismerték egymást, és ennek kapcsán tudtam én kijutni. Nagyon nagy ajándékként éltem meg, 3,5 évet éltem ott át, és magamba szívtam a Szentföldnek a tájait, az izzó hangulatát is a szent helyeknek. Tehát ezt nehezen lehet elmondani, de első hónapokban teljesen úgy éreztem, hogy 10 centivel a föld fölött vagyok, de később is, tehát az ember a Golgotára fölmegy, vagy Betlehembe, a barlangba ott ér el, akkor egészen bekerül a karácsonyi vagy a húsvéti eseményeknek a mélyére.
Rómában találkoztunk először, a Pápai Magyar Intézetnek volt a növendéke a 90-es évek elején, már fölszentelt papként, és a Rómában dolgozó magyarok gyerekeinek, magyar családok gyerekeinek a hitoktatója volt, gitározott, kirándult velük, és hát nagyon magával ragadta azokat a fiatalokat, kamaszokat, akik a keze alá kerültek.
Nekem is óriási élmény volt. Róma is, ez a kis magyar közösség is, és sok gyerekkel mind a mai napig nagyon mély kapcsolat maradt meg.
Utána kezdődött a lelkipásztori élet, plébánián dolgozott, és hát előbb-utóbb a tehetséges fiatal papot beszívta magába a egyházkormányzat, és hát az utóbbi, nem tudom, 10 pár évben püspökként és püspöki bizottságok vezetőjeként tevékenykedett, és hát most a püspöki konferencia elnöke lett. Mit jelent önnek a tudomány, a teológia űzése, illetve mit jelent a plébániai lelkipásztorkodás, mielőtt még az egyházkormányzati dolgokról kérdezném?
Szeretem máig az egyszerű papi dolgokat. Hétköznap reggeli misét, amikor ugyanazok a nénik, semmi különlegesség, semmi extra feladat nincs, csak Jézusra figyelünk, végén köszönünk egymásnak, mosolygunk, megkérdezem, hogy van. Szeretem a gyóntatást, lelki beszélgetést, hittanórákat, tehát rendkívül élveztem mindig a papságnak ezeket az egyszerű dolgait. És emellett aztán nagyon hamar tanítottam és bibliai tárgyakat. A kettő számomra nem válik élesen szét. A régi egyházatyákat is én úgy látom, hogy egyszerre volt mondjuk Szent Ágoston helyi plébános, minden nap prédikált, teljesen egy volt a népével, és egyszerre volt zseniális tudós. Tehát náluk nem vált külön a tudományosség kutatás, meg a hívekkel való nagyon eleven kapcsolat. Én is ezt a kettőt valahogyan szeretném mindig ötvözni az életemben.
És erre volt pár év, de nem túl sok, mert azt hiszem, hogy főpásztorként már sok minden olyanra, amelyet szívesen csinálna, idő nincs.
Ez a nehézsége a püspökségnek, hogy sok olyan alkalom van, ami nagyon különleges, nagyon rendkívüli ünnepségek más helyen, más emberekkel, tehát kicsit kevesebb az olyan természetes emberi kapcsolat, családias esemény, ami egy plébánosnak megadatik. Az ajándéka a püspökségnek talán az, hogy kicsit tágabb körben az ember tudhatni, de nagyon múlik egy püspökön az egyház megyéjének a hangulata. Az, hogy az atyák érzik-e, hogy mögöttük állok, segítem, megértem, ahol tudok, akár lakáskörülményei, nehézségei, egészségügyi helyzete, vagy a helyezés kapcsán odafigyelek arra, amit ő szeretne. Tehát rengeteget jelent, ha érzi, hogy van, aki valóban figyel rá.
Szombathelyi egyházmegye. Ez az időszak nem tudom hány év az életében. Mit adott önnek?
Sokszor rácsodálkozom a Szombathelyi egyházmegyének a nagyon erős mély vallásosságára, ami mind a mai napig, sokkal gyengébben nyilván, mint 40 évvel, 50 évvel ezelőtt, de megvan. Még a legutóbbi népszámláláskor is a magát katolikusnak vallók aránya ebben a két megyében volt abszolút a csúcs Magyarországon, 48 és 49.
Zala és Vas.
Zala és Vas, Budapest 23. Tehát a különbség óriási. És ez érződik a falvakban különösen. Vannak olyan falvak, ahol mondjuk 100-an laknak, és egy-egy misére 60-70 ember eljön. Szinte minden gyerek hittanos, főleg vidéken, és szinte minden gyerek bérmálkozik. Utána eltűnik, de ennyi.
De az alapokat megkapja.
Így van. Tehát egy erős utolsó hullám a népi vallásosságnak megvan. Van ezekben a megyékben egy nagyon nagy büszkeség, ragaszkodás a gyökereikhez, hagyományokhoz, főleg Vas megye, és annak is az a része, amit a török nem tudott már elfoglalni, legalábbis nem hosszú időre, nagyjából Rábán túli vidék, sok régi templom megmaradt, Jáki templom, de mások is, rengeteg hagyomány, útszéli kereszt, nagyon régi énekek, fogadalmi ünnepek, és erre fantasztikus büszkék. Erős is a vasi ember, tehát van benne konokság, szereti, ha a régi hagyományt a papok is tiszteletbe tartják, de ez abszolút elfogadható, meg azt hiszem, hogy egy nagy érték.
Több olyan vasmegyei templom környéket láttam, ami szintén jelzi azt, hogy mennyire mélyen bennük van a ragaszkodás a helyhez, meg az egyházukhoz. Amerikába elszármazott helybeliek adományoztak keresztet a szülőfalujuknak a 20-as években, vagy talán még korábban, de vagy 3-4 helyen is láttam ezt, sehol nem láttam az országban.
Így van, nagyon sok helyen megmaradt a szál, és gyakran a búcsú ünnepre jönnek is sokan, Amerikából, Ausztráliából. Például a horvát falvak nagyon ilyenek, Szentpéterfa, de vannak magyar falvaink is, ahova visszajönnek az elszármazottak. Egy másik különlegessége a vidéknek a nyugalom. Kevés a bűncselekmény, és az emberek nyugodtak, derűsek, pozitívak. Tehát más a hangulata a városnak, mint mondjuk Észak-Kelet-Magyarország, de akár Budapest. Egy harmadik különlegesség a nagyon sok helyi szent. Szombathelyen rengeteg ókeresztény vértanú volt. Egy néhánynak tudjuk csak a nevét, Szent Quirin, Szent Rutilus, de volt sok száz.
A Maxis Márton.
Szent Márton ott született, aztán Szent Leonianus ott született, Brenner János ott született, Mindszenty Bíboros ennek az egyházmegyének a szülöttje, Zalaegerszegen volt hosszasan plébános, Boldog Batthyány és Latmán László, tehát egy csomó saját szentünk van. És ez is érződik. Főleg Brenner Jánosnak, akinek nagyon friss a boldoggá avatása, a kisugárzása óriási, de Batthyány és Latmán Lászlói is. Most tervezzük az ő nagyszerű feleségének, Korett Mária Teréziának a boldoggá avatását, aki 14 gyermeket szült, egyik szülésben majdnem bele is halt, de utána még vállalt gyermeket. Asszisztens lett a férje mellett, a szegény gondozó munkát, és főleg ő végezte, megmaradtak kis füzetek, ahol név szerint beírták, hogy kinek és miben segítenek.
Hát a rossz nyelveken kicsit olyan, mint Mónika meg Ágoston, hogy a feleség tette szenté a férjét, nem?
Így van. Batthyány és Latmán László fiatalon egy eléggé olyan magának való könyvmoly, kicsit erkölcstelen, vagy hát hitevesztett, olyan útkereső ember volt.
Igen, és a feleség helyre rakta.
A feleség meg egy talpra esett, nagyon vallásos, vidám, erős egyéniség.
Nagyon szép.
És Batthyány Lászlónak ez megtetszett. Tehát ő érezte, hogy az élete olyan üres, és hogy látta ezt a kicsattanó derűs valakit, nehezen szánta rá magát. Tehát nem egyből döntött el, hogy megházasodik, de érezte, hogy ez a pozitív irány is végül is rából intott.
Ugorjunk az időben. Szeptemberben a püspöki konferencia elnöke lett. Választják az elnököt. Korábban Seregi István, aztán Erdő Péter, Veres András, és most ön 5 éves ciklusok vannak. Föl lehet-e erre készülni, úgy azért lógott a levegőbe, hogy van esély rá, féltetőle, hogy áll hozzá, és mit lehet tenni azért, hogy ez egy olyan elnökség legyen, ami a Magyar Egyházat új lendületbe hozza. Sok szempontból igen nehéz időket él az egyház.
Emberi képességeket, meg az én képességeimet is nyilván meghaladja. Tehát egy nagyon nagy kihívás képviselni a kereszténység örömhírét, szívét. Ezt érzem a legfontosabbnak, hogy a hitünk, az evangéliumnak a lényegét, középpontját, szívét, a szeretet üzenetét, ezt mutassuk fel és éljük a magyar társadalomban. Ez a feladat óriási, és hát nyilván szerteágazó az összes többi Pázmány Egyetem nagy kancellári feladata, állami vezetőkkel való tárgyalás, kulturális élettel, kultúrával, művészetekkel, a püspökkar üléseinek a vezetése, ott a közös döntéseknek a segítése, katalizálása, esetleges megszólalásoknak az előkészítése. Tehát nagy kihívás. Bízom az Úristen kegyelmében. Mária Pócson volt a választás, és ez is sokat jelent a számomra, így is emlegetik egyesek, hogy Mária Pócsi csoda, de nagyon éreztem, hogy az Úristen keze, a szűzanya oltalma közbenjárása benne van ebben a döntésben.
Hogyha úgy visszatekintünk, volt pápa látogatás, volt városmisszió, eukarisztikus kongresszus, stb. Mire készül ebben az 5 évben a püspöki konferencia? Van-e egy program, ami úgy vezérelvként vagy zsinórként ott van az elnök fejében?
Nem szeretnék túl sokat mondani, azért sem, mert a püspökkar elnöke nem előjárója a többi püspöknek, tehát a katolikus egyház megyékből és szerzetes rendekből áll, amelyek mind önállóak és saját jogon döntenek a legtöbb kérdésben. Az elnök egyfajta katalizátora ennek a magyar katolikus életnek. Ami mindenképpen nem van, és folytatni szeretném, az a szomszédos országok püspöki karaival, illetőleg katolikus közösségeivel való kapocs erősítése. Ezt tettük eddig is, amíg nagyon elhalt az a lengyel szál, ezt szeretném talán legelőször feléleszteni. Úgy gondolom, hogy Közép-Európának van egy olyan tapasztalata, bölcsessége, ami az egész Európai Unió meg a térség számára nagyon-nagyon fontos. És ebben egymást is erősíthetjük, talán a nyugati országoknak is adhatunk ötletet vagy értéket. És hát nyilván nagy kihívás a magyar társadalomnak a valóságairól, akár gondolok család, életvédelme, szegények, idősek helyzete, a társadalmi párbeszédnek a minősége, stílusa, egy közös nemzeti alapnak a megfogalmazása, ami nagyjából...
Nemzeti minimumnak.
Igen. Ami egy közös célunk, ami felé mehetnénk. Ebben is azt gondolom, hogy a katolikus egyháznak van fontos prófétai küldetése.
Az egyik nagyon karakteres tevékenysége volt az elmúlt évtizedekben püspök úrnak a cigányság gondjaival, örömeivel, értékeivel való nagyon közeli megismerkedés, és hát rajongva szeretik önt hívő cigány közösségek. Lesz-e ideje és figyelme erre a néprétegre odafigyelni, illetve általában az elesettekre?
Legelső kápláni helyem Érsekvadkert, ott született a barátságunk a cigány testvérekkel. Én második kerületben értelmiségi, nagyon vallásos közegben nőttem föl, szinte búrra alatt, tehát cigányember gyakorlatilag nem is láttam így közelebbről gyerekkoromban. És döbbenetes élmény volt Érsekvadkerten az, hogy ott él a településen, mondjuk már a lakosságnak úgy egynegyede körülbelül roma. És mintha két teljesen külön világ lenne. Az óriási szegénység is, de a teljesen más gondolkodásmód. A nem cigányok szinte mint hittanosok voltak, misére jártak, cigányok közül gyakorlatilag szinte senki. És így döbbenettel néztem, hogy mintha egy óriási szakadék lenne. És pesti gyerekként kíváncsi voltam, hogy mi van a túloldalon. Tehát ez is vezetett, hogy megismerjem, értsem. Megtanultam a cigány himnusz gitárral játszani, néha a iskola udvarán leültem, odahívtam a roma gyerekeket, kérdeztem, hogy tudják-e a himnuszt, mondták, hogy nem, azt se tudták, hogy létezik. Megtanítottam. És akkor érezték, hogy ez egy különleges atya, valahogy érdeklődik, bejöttek hittanra. Gyakorlatilag az egész iskolában minden cigány gyerek egy néhány hónap alatt. Nagyon örültem, külön kirándulásokra vittem őket, elkezdtem a cigány sorra lejárni, ott tartottuk a felnőtt hittant, tehát nagyon hamar egy mély szál közöttünk elindult. És azt gondolom, hogy az egyházunk hitelességének az egyik legfőbb mutatója is, meg próbaköve is az, hogy észrevesszük-e a szegényt, a gyöngét, a beteget, az időst. Ahol egy keresztény közösségben a szegénynek nincs helye, ott nagyon hamar Jézusnak sem lesz helye. De egy kicsit a társadalomban is így van. Ez Benedek pápa mondta, hogy egy társadalom emberségének a legfőbb mércéje az, hogy hogyan bánik a szegénnyel, a beteggel, a gyöngével, az időssel.
Ez az év különleges, egyrészt szent év, a remény szent éve, Ferenc pápa hirdette meg, és átadta a stafétabotot Ferenc pápa egy új pápának, egy nagyon fiatalos pápának, Leó pápa. Hogyan fogadta püspök úr az új pápát, illetve az első intézkedéseit, megszólalásait, gesztusait, milyen kép alakult ki az egyház új pápájáról?
Nagyon örülök annak, hogy szerzetes, annak is, hogy missziós atya volt, ezt úgy ki is emelte rögtön az első megszólalásain, ahol külön köszöntötte azokat a csoportokat, akik az ő missziós területéről érkeztek. Nagyon jók a képek, ahol kis összféren csacsin ül, és megy a hegyekbe, a legszegényebb falvakba. Tehát érti nem csak az egyháznak az előkelő, meg a kicsit bürokratikus világát, hanem a perifériákat is, és ez nagyon érződik a szavaiból. Azt érzem, hogy egységet, békességet akar az egyházban megteremteni. Talán az utóbbi években volt egy-két ilyen meglepő fordulat, és szeretné visszahozni a nyugalmat, a békességet. Az első beszédeiből, döntéseiből ezt az irányvonalat hallom ki.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Székely János püspök úrral beszélgettünk, a püspöki konferencia elnökével, Szombathelyi megyés főpásztorral. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget Isten jelenlétéről az életünkben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, amikor is arról beszélgetünk majd, hogy hogyan találkozunk mi az életünk során az Istennel. Imádkozzunk együtt a mindenható Istenhez, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy, bár csak hideg volnál, vagy meleg. De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból. Azt mondod, gazdag vagyok, dúsgazdag, nincs szükségem semmire. Nem látod, hogy nyomorult vagy? Szánalomra méltó, szegény, vak és mezítelen? Azt tanácsolom neked, védj tőlem tűzben kipróbált aranyat, hogy meggazdagodj, fehér ruhát, hogy felöltöz, s ne lássék szégyenletes meztelenséged, kenetet, hogy megkent szemed és láss. Akiket szeretek, azokat korholom és fenyítem, buzdulj fel és tér meg. Nézd, az ajtóban állok és kopogok, aki megnyitja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem. A győztest magam mellé ültetem a trónra, ahogy én is győztem, és együtt ülök atyámmal a trónon. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyháznak. Ezek az evangélium igéi, áldunk téged, Krisztus. Az imádságunkban hallott szentírás részlet a Jelenések könyvéből való, mégpedig a 3. fejezetből, és arról szól, hogy hogyan vegyük észre az életünkben az Istennek a jelenlétét, amikor ő kopogtat a mi szívünk ajtaján, és ugye megdöbbentő, hogy mit vár el tőlünk az Isten, és hogyha ezeket a szentírási szakaszokat mélyebben meg akarjuk érteni, akkor nem szabad csupán egy-egy mondatot kiragadni belőle, hanem ugyanúgy, mint ahogy a szentírás tudók sok teszik ezt, meg kell nézni teljes egészében ennek a fejezetnek, illetve ennek a könyvnek a valódi jelentését, hiszen ezek tele vannak olyan jelképekkel és olyan kifejezésekkel, amelyeket kár volna csak így egyesével kiragadni, mert azok félreértésekhez és félremagyarázásokhoz vezetnének. Ilyenkor ugye fel tudjuk használni ezeket a szentírási szövegrészeket arra, hogy így elgondolkodjunk, meg hogy megszólítsa a mi szívünket, meg hogy átimádkozzunk mondjuk egy-egy mondatot, és akkor azt az egy-egy mondatot mondogassad gyakran, hogy ugye a szívednek a mélyére eljusson az az adott szentírási ige, és hogy átjárja a te szívedet, hogy közelebb vezessen téged az Istenhez, vagy megmutasson neked olyat, amit ha csak egyszer úgy utólag elolvasod, akkor talán soha nem jönnél rá. Úgyhogy forgassátok, ízlelgessétek ezeket a szentírási szövegeket, és próbáljátok megfigyelni ezeket a mondatokat, meg szövegrészleteket, hogy vajon mit üzent ez akkor, és mit üzen most neked az Istennek az üzenete. Azt szerettem volna még megkérdezni, hogy mit jelképezhet szerintetek a kapu?
Szerintem egy helységbe való belépést is jelképezheti, például ugyebár akár az otthonunkba, vagy akár a mennyországba, vagy akár az iskolába, bárhova, viszont szerintem úgy is lehet értelmezni magát a kaput, hogy minthogyha egy új fejezet lenne az életünkbe, amelybe beléphetünk ezáltal.
Én a kaput úgy értelmezem, hogy ez egy új lehetőség, amikor, ahogy Biki is mondta, egy új fejezet, egy új dolog kezdődik, és az nem tudhatjuk, ugye, hogy mi van mögötte, ezért az bátorság kell, hogy átmásszunk rajta.
Mi átléptünk december végén egy bizonyos kaput, amit a Szent Atya megnyitott Rómában. Mi volt ez a kapu?
Ez a Szent Évnek a kapuja, amit minden 25 évben nyitnak csak meg Rómában.
Amikor gyermek voltam, nagyon szerettem meglátogatni a nagyszüleimet, mert egy nagy házban laktak. Ahogy a kapuhoz értünk, már eltöltött az ismert jó érzés, már majdnem megérkeztünk. Aztán felmentünk a lépcsőn, és minden forduló után egyre boldogabb voltam, mert tudtam, hogy közeledünk. Mikor nagyapám kinyitotta az ajtót, csodálatos érzés fogott el, hogy itt vagyok végre. Indulhat a játék, most fogunk majd várat építeni, bújócskázni, vagy jó könyvet olvasni. A találkozásnak is megvannak úgymond a lépcsőfokai. Meglátjuk egymást, egymásra nézünk, vagy közelebb lépünk. Üdvözöljük egymást, például kézfogással. Kimondjuk az első szavakat, megindul a beszélgetés. Milyen furcsa lenne, ha kimaradnának ezek a fokozatok. A találkozás nem lenne nyugodt, baráti és szívélyes, inkább olyan lenne, mint amikor a katonák lerohannak egy célpontot. Tehát fontos megtanulni a jó találkozás receptjét. Mi volt a legszebb találkozás eddig életedben, meg mi volt az, ami borzasztóan rosszul sikerült? Milyen élményeitek vannak?
Volt nekem is, biztos vagyok benne, ilyen találkozásom, ami nagyon rossz volt, de annyira nem volt rossz, hogy még a mai napig is emlékezzek rá.
Nekem már volt olyan, amikor nagyon vártam találkozást sokat, és rendkívül csalódott voltam. Hiszen lehet, hogy te nagyon várod azt a találkozásnak a pillanatát, meg hogy készülsz, és majd mit fog mondani neked, meg hogy már mondjuk felnézel rá, tiszteled őt, vagy nagyon rá akarsz hasonlítani, mert esetleg a példaképed, és akkor olyan kiábrándító érzés az, amikor mondjuk nem úgy reagál, ahogy te gondolod, nem úgy köszön, nem néz a szemedbe, nem tulajdonít neki jelentőséget, nem ölel meg, vagy nem viszonozza azokat az érzéseket, amiket te beleképzeltél ebbe a találkozásba. Aztán volt már nyilván nekem is olyan találkozás, amire meg én nem gondoltam, hogy tudtam, hogy be van írva a naptárba, hogy eljön az a találkozás, de nem számítottam arra, hogy ebből valami jó fog kisülni, aztán utána viszont tele töltött lélekkel és számos olyan lelki ajándékkal lettem gazdagabb attól a találkozástól, amire nem is számítottam, de egyébként nem fogtok elbújni, mert nagyon sok találkozáson vagytok már túl, hiszen a felvételi eljárásnak is része volt számos találkozás, amire minden bizonnyal időpontra mentetek, és minden bizonnyal ti is vártatok ezektől a találkozásoktól valamit. Na akkor azt mondjátok el, hogy ezek közül volt-e nagyon jó sikerült találkozás, vagy amire jobban sikerült, mint gondoltad volna, és volt-e olyan esetleg, amire meg azt mondod, hogy számodra nem adott annyit, mint amit te gondoltál?
Én csak egy ilyen felvételi elbeszélgetésen voltam, de az nagyon jól sikerült. Nagyon szimpatikus volt az igazgató, akivel én beszélgettem, és úgy gondolom, hogy abban az iskolában jó helyem lesz.
Én eddig csak egy szóbeli elbeszélgetésem voltam, viszont az is nagyon jól telt, és az történt, amire számítottam.
A templomot így is hívjuk Isten háza. Ő a mi atyánk, tehát azt is mondhatjuk, hogy a templomai otthonunk. Amikor belépünk az ajtaján, olyan, mintha egy hosszú nap végén hazaérnénk. Először köszönünk. Hogyan köszönünk a templomba?
Belemártjuk az ujjunkat a szentelt víztartóba. Ez arra emlékeztet, hogy megkeresztelt emberek vagyunk, majd keresztet vetünk, és így módon a Szent Háromságot, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket köszöntjük.
Ha van a templomban tabernákulum, azaz az eukarisztiát és a szentostját őrző oltárszekrény, akkor mit teszünk még?
Akkor jobb lábbal térdet hajtunk annak irányában.
A tabernákulum helyét mi jelzi?
A tabernákulum helyét örök mécses jelzi.
Amikor elkezdődik a Szent Misa, akkor a padok lassan megtelnek, és egyre többen érkeznek. Illik köszönni azoknak, akik mellé leülünk. Egyesek még beszélgetésbe kezdenek, de ez nem feltétlenül jó dolog. A Szent Misa előtti percekben ugyanis helyes, ha elcsendesedünk. Olyan sok gondolat kavarog a fejünkben, most tegyük félre őket. Próbáljunk meg összeszedetté válni, a szívünket és az értelmünkkel is odafigyelni Istenre. Mi jelzi azt, amikor elkezdődik a Szent Misa?
Megszólal a csengő, a kis harang jelezve a liturgia kezdetét.
Ha van kántor, akkor ő a közösséggel együtt énekelni kezd, ezekbe beszoktunk kapcsolódni. Sokat segít, ha van saját imakönyvünk, énekeskönyvünk, de nagyon sok templomba már kivetítőn is végignézhetjük a Szent Mise válaszait, illetve követhetjük az énekeket is. Szent Ágoston szerint, aki jól énekel, az kétszeresen imádkozik, úgyhogy ilyenkor nem szabad abba a kifogásba esni, hogy nem énekelsz, mert hogy nincsen jó hangod, meg egyébként se szeretsz, hanem az a lényeg, hogy az énekes szövegekhez is és imádságokhoz is buzgón csatlakozhatunk, hiszen nem az a lényeg, hogy mennyire tiszta a hang, hanem az a lényeg, hogy szívből szól az az imádság, és ez az, ami kétszeres értékűvé teszi az általad kimondott szavakat, gondolatokat.
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, őkre enyém vagy. Viruló réteken át, hűs forrás felé vezetlek, pásztorod vagyok, elveszni senkit nem vagyok, karom felé tárom, kiárad áldásom. Nem rejtőzöd el, szívem a szívednek felel, amikor úgy érzem, nyomaszt az éned.
Isten hozott. A miséző pap üdvözli az egybegyűlt híveket, ő vezeti mindannyiunk közös imáját, és az üdvözlés két lépcsőből áll. Az egyik az, hogy keresztet vetünk. Mi történik ilyenkor?
Ilyenkor a Szent Háromság nevét hívjuk segítségül, közben a kereszt jelét rajzoljuk magunkra. Jézusra emlékezünk, aki annyira szeretett minket, hogy feláldozta értünk az életét.
A pap liturgikus köszöntést is mond. Három köszöntésforma van, melyek mindegyike a Szentírásban szerepel. Honnan erednek ezek a köszöntések?
Már az apostolok így köszöntötték a híveket, akár személyesen találkoztak, akár levelet írtak nekik. A leggyakrabban használt köszöntés az Úr legyen veletek, amikor püspök misézik, Jézus szavait ismétli meg. Békesség veletek!
Ti melyik köszöntést szeretitek, ha reggel hogyan köszönnek nektek?
Nekem nagyjából mindegy, örülök, ha köszönnek, de legjobban a jó reggel az, amit szívesen hallok.
Nekem se nagyon számít igazából, nagyon örülök, hogyha köszön nekem valaki, és az még jobb, amikor még egymásról is mosolygunk, mert akkor a másik embernek így jól indul a napja, és akkor boldogan kezdődik el, és akkor az tök jó.
Érdekes most nekem az, hogy nektek nincs olyan nagy jelentőség ennek a köszönésnek vagy találkozásnak. Nekem meg pontosan nagyon nagy jelentősége van, hogy ha minden nap, amikor az iskolába mondjuk bejövök, akkor én nekem úgy teljes, hogyha bemegyek hozzátok és köszönök nektek. Vagy a keresztneveden szólítalak, hogy jó reggelt, Viktória, vagy az a szokásos, hogy na végre, hogy meggyógyultál, Barna, vagy na Eszterke, biztos ő lesz az első, és már itt van, ahogy Jutka néni mondja. Nekem fontosak ezek a tekintet, a jelenlét, hogy itt vagytok, és akkor, hogy látlak benneteket, és akkor utána kezdődhet el a nap. Akkor még ez annyira nem fontos nektek?
De ez persze fontos, csak szerintem így maga a köszönési forma, hogy most azt mondják neked, hogy szia, vagy jó reggelt, szerintem a között úgy annyira nincs olyan nagy különbség.
És amikor mondjuk elköszöntök valakitől, akkor mennyire fontos az nektek, hogy elköszönjetek tőle? Tehát, hogyha mentek hazafelé.
Szerintem az nagyon fontos, meg én nekem általában mindig úgy van, hogy akár vásárolunk, akár bemegyünk egy üzletbe, miután kijöttünk, és még mielőtt kijöttünk, azelőtt mindig szoktam köszönni, hogy viszlát, meg hogy köszönjük szépen, ugye, amikor fizetünk a kasszánál. Igaz, hogy általában nem én szoktam fizetni, de én is megköszönöm, mert így illik szerintem.
Én is mindig el szoktam köszönni, például akkor is, hogyha az osztályból vagy én megyek el, vagy más, meg otthon is, hogyha akkor is, ha csak egy pártra a szomszédba vagy valahova, én akkor is fontosnak tartom, hogy szóljak, hogy elmegyek, meg köszönök.
Én meg még azt is fontosnak tartom, hogyha nagy feladat előtt vagytok, mondjuk ti, akik rám vagytok bízva, hogy kis keresztet rajzolhassak a homlokotokra, és hogy áldással indulhassatok útnak, és hát a saját családomban természetesen ez minden nap megtörténik, mert nekem ez is így hozzátartozik a köszönéshez, vagy ahhoz, hogy biztonságba tudhassam azt, akit szeretek, és hogy így indulhasson az Isten áldásával útnak, és annak is rendkívül örülök, hogyha azzal a szeretettel fogadjuk egymást, amilyen szeretettel szoktunk egymás iránt lenni, mert nekem az nagyon fontos, hogy ha a jelenléted valakinek jelent valamit. Csak akkor van lehetőség jó beszélgetésekre, igazi találkozásra, ha mindenki őszinte. Igaz ez a Szent Misére is. Ezért először elismerjük, hogy vannak hibáink, hogy nem vagyunk tökéletesek. Nem szeretnénk hamis arcot mutatni magunkról, bevalljuk, hogy vétettünk, ugyanakkor azt is kimondjuk, hogy szeretnénk jobbak lenni, és ehhez Isten segítségét kérjük. A bűnbánatnak több formája is létezik. Melyik a legősibb?
Ez a gyónom a mindenható Istennek kezdetű ima. Ebben ismerjük el, hogy sokszor és sokat vétettem gondolattal, szóval, cselekedettel és murasztással. Majd kérjük Szűz Máriát, az angyalokat és a szentek segítségét, ők is imádkozzanak velünk Istenhez.
Az Úram irgalmaz a Kirije eléneklésével vagy elmondásával pedig beismerjük, hogy Isten kegyelmére, irgalmára szorulunk, de nem félünk. Nem kelt rossz érzést bennünk, mivel tudjuk, hogy ő szeret minket és a javunkat akarja. Viennei Szent János szerint, ha jól akarunk imádkozni, akkor nem kell feltétlenül sokat beszélnünk. És ha egy angyali ének is megjelenik a liturgián, mégpedig amikor Isten közel jön, akkor ugye nagyon könnyen megijedünk, mert Péter apostol is azt mondta Jézusnak, hogy Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, és ugye nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a mi gyengességünk meg gyarlóságunk az összeegyeztethetetlen az Istennek a szentségével, igen ám, de az Isten nem így látja. Amikor kisgyermekként megszületett Jézus, akkor azt énekelték az angyalok a betlehemi pusztában, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Hát ez az az angyali ének, ami felcsendül minden egyes szentmisében. Mit fejez ki ez az ének?
Nem kell Istentől tartaniuk azoknak, akikben van jóság. Lehet, hogy most még gyengék, bűnösek, de ha készek jobbá válni, és valóban törekszenek a változásra, az Úr a segítségükre siet, és szívesen veszi, ha megszólítják az imájukkal.
Ezt a szeretetet, ezt az atyai irgalmat dicsőítjük tehát az énekünkkel. A pap a szentmisének a részeinél gyakran imádkozik, úgy, hogy könyörögjünk. Majd utána rövid csöndet tart. Mi lehet a célja ennek a csendnek, Eszter?
Ezzel imára hívja őket, hogy gondolatban minden jelenlévő megfogalmazza, miért szeretne imádkozni. Miben kéri Isten segítségét, s ki az, akit az Úr jóságába ajánl.
Miután mindenki kimondta magában csöndben ezeket az ima szándékokat, a pap összegyűjti, egybefogja, és mint egy virágcsokrot, amely sok különböző virágból áll, így viszi az Isten elé. Az általa elmondott kérő imád könyörgésüket ezért úgy hívjuk, hogy kollekta, vagyis összegyűjtött imádságok, szándékok. Ugyan eszünkbe jutnak Jézus szavai? Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, akkor megkapják a mennyei atyától. Jean Baptiste 1789-ben született, nem sokkal a francia forradalom kitörése előtt, és a történelmi esemény az egész életét meghatározta. Nem tudott iskolába járni, katolikus hite miatt üldözték, bujkálnia kellett, és mire csillapodni kezdtek a kedélyek, és valamelyest rendeződött a helyzet, már idősebb volt. Évekkel később le volt maradva a szerencsésebb fiataloktól, később kezdett el tehát írni, olvasni, tanulni, ezért sokan butának gondolták, pedig nem volt az, csak nagyon nehéz gyerekkora volt, és végül sok nehézség árán 29 éves korában szentelték őt pappá. A legtöbben meg voltak győződve arról, hogy nem várhatnak tőle sokat, hisz olyan buta. Aztán mi történt ezzel a Jánossal? Kit tisztelhetünk benne?
János egy kis faluban szolgált papként. Jó lelkű, egyszerű ember volt, nagyon szeretett imádkozni, nappal böjtölt, éjszaka a templomba ment, hogy együtt legyen Jézussal. Sokan bántották mondván, hogy nem érte eléggé a hitoktatáshoz, nem jól prédikál. A Szent Mise jelentette a legnagyobb igaz számára.
De Isten rendkívüli ajándékot adott neki. Mi volt ez, Viki?
Képes volt belelátni az emberek szívébe. Sokan Isten előtt is féltek kimondani az igazságot. Ilyenkor ő, hol keményen, hol szelíden, rávezette őket az őszinteségre. Kiváló gyóntató volt, akihez messze földről is érkeztek a bűnbánók.
Így van, és 1859-ben halt meg, mindvégig arctelepülés plébánosaként szolgált, és ő lesz az, viennei Szent János, a gyóntatók, a plébánosok védőszentje. Ezt akartam egyébként mondani nektek, hogy amikor senki nem gondolja, vagy más gondol rólad, hogy olyan buta vagy, úgyse fog sikerülni neked, hiszen meg is vannak róla győződve, az Isten tud viszont olyat tenni veled, amire senki ember nem számít, és amilyen emberi értelemmel nem fogható fel, mint például, ami viennei Szent Jánossal történt, hogy érdekes, hogy az Isten, hogyha kiválaszt téged egy szolgálatra, akkor mire tesz képessé. És lehet, hogy valaki olyan okos, hogy nagy tudós lesz belőle, és hogy tényleg olyan agyi képességgel van ellátva, hogy messze felülmúlja a körülötte lévő diákokat, de talán a legegyszerűbb gyermeknek is lehet olyan talentuma, amivel meg tudja változtatni a körülötte lévő világot, amivel jobbá tudja tenni, és amivel számos embernek a lelkét meg tudja gyógyítani. Kívánom mindannyiunknak, hogy mi is olyan lelkületű emberek lehessünk a társaink körébe, akik jobbá tudjuk tenni a körülöttünk lévő embereknek az életét, és az Isten szeretetét tudjuk sugározni feléjük. Így áldjon meg és segítsen meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Elhangzott műsorunkban Szendréné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!